Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét!
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Nemrég jelent meg a tavalyi negyedik negyedéves GDP adat, ami már látható a november közepétől életbe lépett járványügyi korlátozások hatása. Ehhez képest az elemzői várakozásokat felülmúló adat látott napvilágot. Az adatok az előző negyedévhez képest 1,1%-os növekedést mutatnak, az előző évi azonos időszakhoz képest pedig 3,7%-os csökkenést. Elemzők szerint ez azt mutatja, hogy a koronavírus járvány második hulláma kevésbé fogta vissza a magyar gazdaságot, mint tavasszal az első. Mit tapasztaltak önök, milyen hatással van a vállalkozásokra a járvány, illetve a második hullám?
Nekünk is a hét elején készült el 3500 cég válasza alapján egy előrejelzésünk, és valóban lényegesen optimistábbak a cégek, mint korábban voltak. Ennek pedig valószínűleg az oka, hogy fölkészültek a vállalkozások arra, hogy a második hullám az eléri őket, csináltak terveket, fölkészültek a munkaerőnek a beosztásával, fölkészültek a termelési láncoknak, beszállítói láncoknak a rövidítésével, úgyhogy valóban az ipart és a szolgáltatást azt kevésbé érinti ez a második hullám. Ugyanakkor persze nem szabad elfelejtenünk, hogy szinte minden, ami helyváltoztatással összefüggő, az még mindig padlón van, és hát várhatóan még jó darabig ott is lesz. Tehát amíg az átoltás nem történik meg, addig nem valószínű, hogy mondjuk egy vendéglátás, vagy turizmus, vagy légiközlekedés újra tud indulni. Minden esetre sokkal visszafogottabbak a reakciók, nem olyan pánikreakciók vannak, mint márciusban voltak.
És az ön által említett konjunktúra felmérésük mit mutat?
Hát még mindig abszolút negatív tartományban vannak a várakozások, de lényegesen pozitívabbak, mint fél évvel ezelőtt. Tehát relatíve pozitívabbak az előretekintések a cégek részéről, de hangsúlyozom, hogy itt iparáganként óriási különbségek vannak. Sőt, még régiónként is. Tehát például, ha most a vendéglátást nézem, akkor egy balatoni vendéglátó sokkal optimistábban tekint előre, hiszen ők a második hullámot már egy holt szezonban kapták, amikor valójában nem is lett volna igazán sok vendég, csak korlátozott számban, és minden remény szerint, minden valószínűség szerint, amikor majd elindul a szezon júniusban, addigra meg lehet nyitni az éttermeket. Tehát teljesen különböző, hangsúlyozom, földrajzi elhelyezkedésben is a cégeknek a hozzáállása. Hát Budapestet meg hát mindenki el tudja képzelni, és látja is, hogy itt hogy be van zárva tulajdonképpen minden.
Mely szektorokat érinti kevésbé a második hullám az előzőhöz képest?
Ahol tapasztalatunk van, az az autóiparban nagyon erőteljesek a megrendelések. Az látszik egész Európán, Európai Unióra látunk rá ilyen értelemben, hogy a megtakarítások jelentősen nőttek. Van egy elhalasztott kereslet. Az élelmiszer, vegyes élelmiszer kereskedelem az tulajdonképpen növekvő állapotban van. A tartós elektronikai cikkek, illetve az autókereskedelem az, ahol visszaesést lehet érzékelni. De hangsúlyozom, ez csak relatív visszaesés, mert már jobb, mint fél évvel ezelőtt volt.
És a szolgáltatások terén mennyire vegyes a kép?
Hát ott meg a vállalkozók reagáltak különböző módon. Emlékeim szerint 35 ezer egyéni vállalkozó függesztette fel a tevékenységét. Ez azért hát bőven 10%-a ennek a körnek. És teljesen a vállalkozó habitusán múlik. Korán, tehát életkorán, a berendezésein, vagy hogy milyen modern az ő műhelye, most egy fodrász esetében, nyilván egy 60 éves fodrász sokkal jobban fél, mint egy 28 éves, nyilván a távolságtartás miatt, hogyha nagyobb a műhelye, vagy a szalonja, akkor könnyebben tud túlélni, tehát nagyon nagy a szórás.
35 ezer egyéni vállalkozóról beszélt. Van arról felmérésük, hogy az MKIK tagjai közül hány vállalkozás lehet a csőc élén, hányakat érint húsba vágóan a járvány, illetve hogy a másik oldalon mekkora részük számára lehet minimális a veszteség összességében?
Mi ezt próbáljuk folyamatosan monitorozni, de igazából nem nagyon van rá jó technika, ugyanis a cégek azért rejtőzködnek ebben a kérdésben. És érthetően, tehát hogyha egy vállalatról elterjed az, hogy pénzügyi gondjai vannak, hogy esetleg be kell zárni azt a vállalatot, akkor nyilván már nem kap hitelt, akkor a beszállítói nem adnak neki nyitottan árut, a vevői is megrettenhetnek, tehát azért a cégek az utolsó pillanatig próbálják eltitkolni, ha úgy tetszik, az esetleges csőrveszély. Mindenesetre a világgazdaságban a tanulság az, hogy általában egy ilyen válság után 2-3 évvel vagy 1-2 évvel szokott beindulni egy csődhullám, ahol a pénzügyi értelemben kiszárított cégeknek a tartalékai elfogynak, és nem tudnak újra talpra állni. Ezzel mi is számolunk, és próbálunk olyan hitelkonstrukciókat összerakni, amelyek ezt talán valamilyen módon tompítani tudják.
És van arra becsülésük egyébként, hogy hány cég lehet most igencsak nehéz helyzetben, legalább az önök tagjai közül?
Hát hangsúlyozom, ez iparáganként változó. Tehát amikor azt mondtuk, hogy a vendéglátásban a bér felét át tudjuk vállaltatni az állammal, vagy rá tudjuk venni az államot, hogy átvállalja, akkor óriási öröm volt az egész szektorban. Most arra pedig az derül ki, hogy ez egy nagyon kis összeg, és nem igazán tudja a cégeket megmenteni. De hát vannak strukturális rendszerhibák is a folyamatokban. Azért például mondjuk Budapesten ez a buli turizmus, ez biztos, hogy nem lesz fenntartható. Legalábbis nem olyan mértékben és olyan intenzitással, mint korábban volt. Biztos, hogy át kell alakítani mondjuk az idegenforgalmi szektort, és jobban rá kell készülni a világban zajló folyamatokra, hiszen Rómában, vagy Párizsban is van, vagy Bécsben is van turizmus, csak nem az a fajta, ami itt nálunk volt a romkocsmákkal és az olcsó étel centrumú vendéglátással.
Kik profitálnak a mostani helyzetből?
Hát ezt megint szerintem nagyon sokan látják. Például minden olyan étterem, ahol házhozszállítás van. Látszik, hogy a pizzafutárok azok folyamatosan rólják a várost, és viszik ki a pizzákat. De minden, ami logisztika is, úgy látom, hogy ennek nyertesévé vált. Az elektromos elkereskedelem az mindenképpen fölgyorsította, ez a folyamat fölgyorsította ennek a fejlődését, mint egy kovász, amikor megjelenik egy rendszerben. Úgyhogy elég sok nyertese van. Élelmiszer voltok például, hiszen nem az üzemi konyhán esznek az emberek, vagy kevesebbet esznek ott, inkább hazaviszik és ott főznek, vagy nem mennek vendéglőbe, nem tudnak menni vendéglőbe, hanem inkább otthon készítenek valami különleges ételt. Tehát van egy erőteljes átrendeződés.
Mire számítanak a nyitás után? Mekkora lesz a felfutás, illetve elérhette egy olyan csúcsot, akár a kereskedelem, akár a szolgáltatások, vagy az éttermek iránti kereslet, ami után megint csak lefelé megy, mert hogy felhalmozódott egyfajta igény?
Hát nekünk az a percepciónk, hogy a helyreállás az meglehetősen gyors lesz, ahogy az összeomlás is az volt. Ha visszagondolunk, március 10-én volt az utolsó nagy rendezvény a kamarában a gazdasági évnyitó a miniszterelnöknek a jelenlétével, még jegybank elnök pénzügyminiszter jelenlétével, és rá egy hétre tulajdonképpen már az egész ország zárva volt. Hihetetlen gyorsan zajlott a folyamat, és rengeteg pincér, szakács vesztette el az állását, vagy vendéglős vesztette el a befektetését, amit két héttel korábban nem is gondolt volna, vagy nem is sejtett volna. Mi azt állítjuk, hogy nagy valószínűséggel ez a folyamat, amikor megfordul, hasonló sebességgel fog lezajlani, vagy végig szaladni a gazdaságon, hiszen ahogy el lehet menni a Balatonra, a fél Budapest oda fog menni, abban a pillanatban kell pincér, kell szakács, kell étteremvezető, és meg fog jelenni egy munkaerőhiány. Ez a mi állításunk. És ahogy én mondtam az imént, az iparágok közötti átrendeződés azért az biztos, hogy meg lesz, vagy jelen lesz.
Az építőipara milyen hatással volt a második hullám? Ugye a GDP adat kapcsán a megszólaltatott itt az Inforádiónak nyilatkozó elemzők épp azt emelték ki, hogy egy kicsit másként, mint az első hullám.
Így van, az építőipar esetében is volt visszaesés, de itt megint csak relatív visszaesésről beszélhetünk, tehát nem volt akkora növekedés, mint amit egyébként az elmúlt 8 évnek a tapasztalata alapján számolhattunk volna, vagy tervezhettünk volna. Tehát kisebb az építőipari nagyságrend, mint korábban volt, de még mindig nagyon magasan van. Ráadásul az 5%-os áfa itt egy extra lökést adott a piacnak, aminek szerintem a hatásai most még nem is igazán látszanak, hiszen aki eljutott arra a gondolatra, hogy építkezik, az most tervez, terket vásárol, hitelért folyamodik a bankban, és valószínűleg ez a következő negyed éveknek lesz majd egy sláger időszaka.
Az építőiparban a magán vagy az állami beruházások pörgetik fel elsősorban a szektor teljesítményét?
Az állami beruházások, jellemzően útépítés, hídépítés, tehát azok az uniós források, amelyekhez hát Magyarország bizonyos értelemben ingyen jut, ezek az igazi nagy húzóerők. De hát mi úgy gondoljuk, hogy lesz is még itt húzóerő, hiszen a digitális átalakulás az úgy a háztartásokban, mint a cégeknél, mind a közigazgatásban nagyon erőteljesen jelen lesz. Biztos, hogy az összes ilyen telekommunikációs befektetés az erősödni fog, vagy tovább fog erősödni. Energetikai beruházások megint csak nagyon szépen mennek fölfelé, még akkor is, hogyha a Paks 2-nek az építése valójában még el se indult, tehát az még egy óriási lökést fog majd hozni. Az élelmiszergazdaság területe, ahol mi nagy kitörési pontokat látunk, és általában a robotika, tehát minden, ami újfajta technológia, szerintünk erőteljesebben fog megjelenni a gazdaságban.
Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója itt az Inforádió Aréna című műsorában a minap arról beszélt, hogy az állami beruházások felpörgetése segítheti a gazdaság újraindítását. Mekkora szerepe lehet ennek, tudván, hogy az építőipar jelenleg is igencsak jól teljesít?
Hát ez egy klasszikus közgazdasági összefüggés, hogy az állam, amikor recesszió van, akkor megrendelőként megjelenik a piacon. Itt ilyen értelemben szerencsés helyzetben is vagyunk egyébként, mert van is mit építenünk, tehát van azért infrastruktúrális elmaradottságunk, még akkor is, hogyha Közép-Kelet-Európában a magyar infrastruktúra szerintem a messze a legfejlettebb, de akkor is az államnak itt még van tere, van lehetősége. Vasút építés, a gördülőállománynak a cseréje, megint csak egy óriási húzóerő lehet. Látjuk a buszparknak az előregedettségét, itt lassacskán a saját termelőkapacitás is föláll, úgyhogy az állam az uniós forrásokra támaszkodva nagyon erős megrendelőként tud a következő időszakban fellépni.
Illetve hát van a családi otthonteremtési és felújítási program is. Mire számítanak?
Hát ugye az építőipar mindig egy lakmuszpapír a gazdaságban, hullámzó módon. Következésképpen, hogyha a recesszió nem oldódik, akkor nyilván az építőiparban jelenik meg legerőteljesebben. Ugyanakkor a másik oldalról pedig ott fog a leggyorsabban megindulni a növekedés, ha elindul egy gazdasági növekedés. Úgyhogy ezen majd jól lehet megfigyelni vagy látni a gazdaságnak a tényleges mozgását, működését.
Kapacitások terén hogy állunk az építőiparban?
Hát határeset. Az a helyzet, hogy nagyon kevés az a mérnök állomány, aki a termelő beruházásokban részt tud venni, erre folyamatosan panaszkodnak a cégek, de szakmunkásból is kevés van. Még akkor is, hogyha az elmúlt 2 évben már sikerült elérnünk azt, hogy többen iratkoztak be szakgimnáziumba, mint gimnáziumba. Tehát többen választják azt a fajta tanulást, aminek a végeredményeként szakmához is hozzájutnak, és kenyérkereseti lehetőség is nyílik előttük. Úgyhogy itt is nagyon változó régiónként, és nagyon változó szakmánként a kereslet-kínálat viszonya.
Hogyha regionális összehasonlításban nézzük, hol a legrosszabb és hol a legjobb a helyzet?
Hát ebben is vannak különböző extra tényezők. Elvileg egyébként Nyugat-Magyarország, a központi régió és Nyugat-Magyarország az, ahol a legnagyobb a munkaerőhiány, még mindig. De ez részben abból is fakad, hogy a munkaerő egy része az kimegy külföldre. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban a sok-sok határzár miatt nagyon sokan azt mondták, hogy inkább akkor itthon próbálunk boldogulni, és nem megyünk külföldre. Igazából az országot, hogyha megnézzük, akkor most már nem ilyen dél és, illetve nyugat és kelet összefüggésben érdemes nézni, hanem észak és dél. Tehát jól látszik, hogy az északi régiók fejlettebbek, vagy gyorsabban fejlődnek, mint a déli régiók. Ez mondjuk Baranya, Somogy esetében, vagy Csongrád esetében sajnos elég látványos, mert negatív értelemben.
A járvány a munkaerőpiacra milyen rövid és középtávú hatással lehet? Mire számít a nyitás után? Ugye részben ezt már említette, hogy vannak, akik inkább itthon maradtak az elmúlt hónapokban.
Hát én azt gondolom egyébként, ez rendkívül jó a magyar gazdaságnak, hogyha itthon maradnak az állampolgárok, hiszen ők egy másfajta munkakultúrához szoktak, más gazdasági környezethez szoktak, tehát aki mondjuk Nagy-Britanniából jön haza, vagy Németországból jön haza, azért másként fogja meg a munkának a végét, mást tanul, vagy mást tapasztaltott. Megint csak ágazatfüggő lesz a dolog. Én azt gondolom például, hogy a vendéglátásban komoly munkaerő hiány lesz. Nagyon sokan átképezték magukat. De ugyanez igaz mondjuk a fesztivál szervezés területére. Tényleg érdemes leszálazni, tételesen leszálazni a gazdaságot, mert van nagyon sok nyertese a válságnak, és nagyon sok súlyos vesztese.
És előfordulhat az, hogy több szakember marad Magyarországon, mint a válság előtt volt? Mert egyszerűen megtapasztalta azt, hogy előfordul az, hogy egyik héten még el tud menni dolgozni Ausztriába, másik héten már sokkal nehezebben, vagy ugye például ott van a Brexit hatása.
Igen. Én azt gondolom, hogy ennek minden esélye megvan. Egyrészt, mert a hazai bérek azok jelentősen növekedtek. Most is látunk egy erőteljes bérnyomást. Magasabb lesz a béremelkedés, mint a minimálbér tárgyalásokon megállapodás született. Tehát én azt gondolom, hogy ennél lényegesen magasabb lesz a bérszínvonalnak a növekedése. És azért ezt mindig elfelejtjük, de Magyarország a rendszerváltó országok közül az az ország, ahol a legkevesebben mentek el lakosság arányosan. Tehát például Romániából, hát idesóban 4 millióan élnek külföldön, legalábbis ami látszik, és akkor ebben még a látenciát nem is számoljuk bele. Azért tőlünk talán egy 500 000 ember az, aki kiment, és azért ők egy 23 milliós ország voltak, mi meg egy 10 milliós ország. Tehát hangsúlyozom, lakosság arányosan a magyarországi elvándorlás az lényegesen kisebb, de persze ezt nagyon nehéz pontosan mérni, mert azt nem tudjuk, hogy mondjuk egy határmenti régióban hányan vannak azok, akik kimentek külföldre, vagy kimennek külföldre, hányan látszanak a munkaerőpiacon, hányan vannak bejelentve, vagy nincsenek bejelentve, azért ebben inkább csak becsléseink vannak.
Mi kell ahhoz, illetve mire lenne szükség ahhoz, hogy a mondjuk így nyugati nyitás után azok, akik korábban nyugaton dolgozzanak, mégiscsak Magyarországot válasszák?
Hát nyilván az ország felzárkózása ebben egy kulcskérdés. Most a felzárkózást egy nagyon széles értelemben értem. Ez az utak állapotától kezdve az életszínvonalon át minden területre kiterjed. Bár ismerve azért néhány külföldön dolgozó magyarnak az életét, hát nem fenékig tejfel azért mindenféle szempontból nézve. Egyrészt drágább az életfenntartás, akár egy albérlet, akár egy másfajta szállás megoldás, és azért azt a jövedelem különbséget, amit ott meg tud keresni, annak egy részét ez a költségkülönbség felzabálja, ha lehet így fogalmazni, vagy elviszi.
Mondjuk kormányzati intézkedéssel, vagy valamilyen kormányzati programmal, vagy akár önök által, a kamar által szervezett programmal lehetne azon segíteni, hogy ne alakuljon ki ugyanaz a helyzet, mint 2020 előtt, hogy tulajdonképpen azért is van munkaerőhiány, vagy azért is nagyon szűkös a munkaerőpiac, mert nagyon sok szakember külföldön dolgozik?
Hát ma ilyen nagykövetes napom van, és sorra jöttek hozzám a térség nagykövetei, és higgyel, hogy mindegyik ország panaszkodik erre. Sőt, jobban panaszkodik, mint mi. Nem akarok nevet mondani, vagy országneveket mondani, mert talán nem lenne szerencsés. De ők ezzel a problémával ugyanúgy szembesülnek. És hát sajnos a munkaerőpiacnak mindig a javát viszi el a külföldi munkaerő áramlás, hiszen ezek az emberek flexibilisebbek, nyelvet beszélnek, nyitottabbak a világra, kevésbé kötődnek a házukhoz, vagy az otthonukhoz. Tehát ez mindenképpen egy flexibilis rétegéről van szó a munkavállalói körnek. Úgyhogy őket szerintem azzal lehet itthon tartani, hogyha olyan állami programokat indítunk, amiket megint csak a nagyövetekre hivatkozok, nem is ismernek más országokban. Tehát például a csok, ami felhozott az imént, vagy azok a munkahely megtartó lépések, amelyekkel megpróbáljuk őket meggyőzni, hogy maradjanak itthon.
Mire számít a fiatalok bevonása, a 25 évnél fiatalabbak SZIA kedvezménye? Mit hoz, milyen változást hozhat a munkaerőpiacon?
Hát a legnagyobb munkanélküliség az mindig a fiatalság körében mutatható ki. Amikor még jár is egyetemre, vagy oktatási intézménybe, meg nem is, még úgy keresi az útját, még a szülők eltartják, ha hazamegy este, akkor a vacsorát a mama megfőzi. Tehát ez a kör az, aki a leginkább fogékony arra, hogy vagy elmegy külföldre, vagy pedig munkanélküliként próbál meg boldogulni valamilyen módon. Úgyhogy ilyen szempontból ez az SZIA lépés, ez teljes egészében beleillik abba a logikába, amit a kormány részéről látunk, hogy a családoknak a megélhetését hogyan tudja megkönnyíteni. Az egy másik kérdés, hogy ez a 20 éves nemzedék, ez a világról másként gondolkozik már, mint mi. Egészen más kommunikációs eszközöket használ. Megkockáztatom, hogy valószínűleg ezt a műsort ők kevésbé hallgatják, legalábbis létszámarányosan nézve. És őnekik az internet, a különböző tech cégeken való kapcsolattartás, Instagram, Facebook és hasonló lényegesen erősebben van jelen az életében, mint nekünk. Tehát nekünk még ezt is meg kell tanulnunk, hogy ezzel a nemzedékkel hogyan tudunk hatékonyan és jól kommunikálni.
Meglátása szerint melyek a legfontosabb kormányzati intézkedések? Ugye Orbán Viktor miniszterelnök az MKIK gazdasági évnyitó rendezvényén ismertette a 6000 milliárd forintos 3 ütemben végrehajtott gazdasági újraindítási akcióterv egyes elemeit.
Hát tulajdonképpen, hogyha történetileg helyén akarjuk a dolgot kezelni, akkor látni kell, hogy március közepe óta folyamatos próbálkozás van a kormányzat részéről, hogy a helyzetnek a nehézségeit oldja. Itt a munkaerő megtartása, a hitelmoratórium bevezetése, a képzésnek az átalakítása és rövidítése bizonyos felületeken, felnőtt képzésben, ezek mind-mind arról szóltak, vagy arról szólnak, hogy hogyan lehet a válságnak a hatásait tompítani. Most, amit a miniszterelnök bejelentett, az egy igen erőteljes csomag. Nyilván van benne rövid távon ható rész is, és van benne, ami hosszú távon hat. Nyilván egy felsőoktatásnak az átalakítása, az mindig hosszú távú program kell, hogy legyen. Még mondjuk egy hitelkihelyezés, vagy egy hitelmoratórium meghosszabbítás, az pedig mindig rövid távú. Itt az első bejelentés az a 100 milliárdos csomag volt, amit a Magyar Fejlesztési Bank forrásaira építene a kormány, és 10 évre szól, 0% kamattal, 3 év törlesztési moratóriummal. Hát ezzel most kínlódunk, meg kell mondjam, mert hogyha azt mondjuk, hogy valamennyi tevékenységre kinyitjuk, akkor nem lesz elég a 100 milliárd forint, vagy nagyon gyorsan el fog fogyni. Ha pedig azt mondjuk, hogy ágazatokat emelünk ki, itt a tájor szám az, ami egyébként szóba jön, akkor pedig lehet, hogy olyan cégeket hagyunk ki a programból, akik egyébként erősen rászorulnának, és fontos lenne számukra. Úgyhogy ennek a részletekre való lefordítása zajlik most. Szerintem ezt a hétvégéig össze fogjuk tudni rakni, és meg tudjuk csinálni, és talán akkor március közepe március vége felé ez a hitel már elérhető lesz a vállalkozásoknak. Hát a felsőoktatási modellváltás az pedig nagyon erősen hajaz a tőlünk nyugatra levő egyetemeknek a finanszírozására. Nem is igazából a porosz-francia modellre, hanem inkább az angolszász modellre fog hasonlítani, és hát nagy valószínűséggel jelentős lökést ad a felsőoktatásnak, már csak azért is, mert több száz milliárd, illetve bőven 1000 milliárd forint fölötti az az összeg, amit az uniós forrásokra támaszkodva a kormányt beépíteni vagy elhelyezni kíván.
Nemrégiben György László, az ITM államtitkára azt mondta itt az Inforádió Aréna című műsorában, hogy meglátása szerint ez a 100 milliárdos keret bővíthető, de mégis kinek és mire nyújthat ez segítséget, ez az újraindítási kölcsön?
Hát, azt nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen válság után, amikor az államháztartás bevétele csökken, a kiadása pedig egészen nem várt tételekkel növekszik, megemelkedik az államháztartás hiánya, a költségvetés hiánya, az államadóság, és hát hogyha vissza akarunk térni majd egy egészséges pályára, akkor ezeket ki kell fizetni. Ezért nem közömbös, hogy most mennyi pénzt égetünk el, vagy költünk el, ha lehet így fogalmazni, hiszen ha minél kevesebbet, annál nagyobb az esély arra, hogy gyorsan vissza tudunk állni egy korábbi pályára. Ugyanakkor pedig, hogyha nem tudjuk megtartani a cégeknek a működőképességét, magyarul nem áldozunk erre közösségi pénzeket, akkor meg lehet, hogy olyan mértékben sérül a gazdaság, aminek az újjáépítése nem vagy csak részben lesz sikeres. Úgyhogy itt egy okos egyensúlyt kell találni, azért az államháztartás bevétel kiesése, az a számításaink szerint most széles spektrumot fogok mondani, 10 és 20 milliárd között van naponta. Tehát naponta ennyi pénz nem jön be az államháztartásba, és hát az ország működőképességének a fenntartását pedig hát látjuk, hogy azért az hatalmas pénzeket visz el a bankoknál, a hitelmoratóriumban, a Kurzarbeiten keresztül a német munkaerő megtartó programoknak a mintájára lévő programok, a különböző ágazati támogatások, agrárium támogatása többek között, az pedig nagyon nagy kiadás növekedéssel jár együtt. Úgyhogy itt azért szerintem kellő óvatossággal kell ezt kezelnünk, mert hogyha nagyon elszaladnak ezek a költségek, és nem tudjuk kézben tartani, akkor abból később nagy baj lehet. A számlát ki kell fizetni, tehát valakinek ezt a számlát majd ki kell fizetni. Nem csak nálunk, egész Európában.
És ha a 10 millió forintos újraindítási kölcsönt nézzük, elég lesz ez a forrás a talpon maradáshoz, vagy a talpraálláshoz? György Lászlót idézni megint, aki azt mondta, hogy azzal számolnak, hogy nem feltétlenül minden vállalkozás vesz igénybe 100%-ban 10 millió forintig ezt a keretet.
Hát az imént már beszéltünk arról, hogy hányan adták vissza a tevékenységüket, vagy szüneteltetik a tevékenységüket, hogyha mindenki 5 millió forintot venne föl, tehát ez lenne mondjuk a kihelyezett hitelátlag, akkor 40 ezer cégnek tudunk segítséget nyújtani a 100 milliárdon keresztül. Hogyha mindenki a 10 milliót veszi föl, akkor csak 20 ezernek. Tehát ez csak az arányszámokat érdemes ilyen szempontból összevetni. Ez megint csak cég méret és tevékenység kérdése. Egy bezárt fodrászszalont nem biztos, hogy 10 millió forinttal kell újraindítani, ráadásul az a cégnek sem biztos, hogy érdekében áll, hiszen ezt a hitelt majd neki is egyszer vissza kell fizetnie és ki kell termelnie. Tehát most azért a közgazdaságtani tételek azok napról napra borulnak meg, de ettől még abba a kategóriába tartoznak, amiket komolyan kell vennünk, mert egyébként meg működnek. Tehát egészen másként fogjuk fel most az adósság fogalmát, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, de ettől még az adósság marad. Így aztán én csak azt tudom mondani, hogy mindenki próbálja meg, kellően megfontolni, hogy azt a pénzt, amit így felvesz, az valójában mire fordítja. Korlátot nem nagyon szeretnénk beletenni, tehát nem kötnénk beruházáshoz, nem kötnénk munkaerő megtartáshoz, nem kötnénk hitelfizetéshez, lehet használni közteher fedezésére, vagy a vállalkozás vagy készletfeltöltésre. tehát tulajdonképpen bármire, amire a cégnek vagy vállalkozásnak szüksége van. Ilyet még nem nagyon csinált más se. Tehát nem, ebben olyan nagy tapasztalatunk nincsen. Lehet, hogy ha majd a második 100 milliárdot kell kihelyezni, akkor már sokkal okosabbak és bölcsebbek leszünk, akkor már jobban látjuk a piaci folyamatokat.
Meglátásuk szerint mire, milyen intézkedésekre lenne még szükség a vállalkozások számára?
Hát én azt állítom, hogy egy ilyen helyzetben a legfontosabb az a felnőtt képzés kellene, hogy legyen. Amikor az átképzést tudjuk biztosítani a munkaerőnek, és olyan szakmát tud tanulni, amit ténylegesen hasznosítani tud. Maradva a pizzafutár példánál nem vagyok benne biztos, hogy egy színházi fővilágosító az jól érzi magát akkor, amikor mínusz 5 fokban kell kerékpározni a városban, és cipelni a pizzát valahova, és abban reménykedni, hogy hát talán kapok valami borravalót is melléje. Én azt gondolom, hogy nekünk az átképzéseket kellene felgyorsítani, még akkor is, hogyha a tudástartalmat azt szűkíteni kell, vagy kellene, hogy a képzés mielőbb véget érhessen, és kenyérhez jusson az a család, akinek erre szüksége van.
Említette már a vendéglátást, amely úgy tűnik a második hullám legnagyobb vesztese. Az érintettek közül sokan jelezték az elmúlt hetekben, hogy úgy érzik, nem kapnak elég segítséget, volt tüntetés is, a tiltás ellenére van, aki kinyitna. Mire lenne szükség ezen vállalkozások talpon maradásához? Mi az, amit most még kellene vagy lehetne adni nekik?
Hát ott egyrészt ugye a teraszok újranyitásával azért január-február tájékán nem sokat érünk. Ez olyan hangzatosnak tűnik, de hát nem gondolom, hogy olyan sokan leülnének kint a körúton a mínusz fokok közepette. Biztos, hogy a távolságtartás az egy eszköz lehetne, és lassacskán megvagyunk a átoltásban is olyan szinten, hogy akik vagy átestek a betegségen, vagy pedig megkapták az oltást, azoknak a mozgását szerintem lehetne oldani. Vannak is ilyen kormányzati törekvések, ilyen igazolványnak a kiállítására készülnek is már egyébként ezek. Szerintem ennek a körnek, azért ez egy nagyjából másfél milliós kör, ami a lakosság 15%-a, ennek a körnek már lehet oldásokat adni, vagy lehetőséget teremteni arra, hogy többet mozogjanak, és többet legyenek közösségi térben.
Vagyis ez alatt azt értsem, hogy akinek van ilyen igazolványa, az mondjuk elmehetne étterembe?
Például igen, az is egy kérdés persze, hogy az étteremnek megírja kinyitni ekkora vásárlóerőre. Mert az étteremnek is gondoskodni kell a munkaerőről, gondoskodni kell a szakásról, a pincérről, és nekik is ez egy nagy kihívás. Arról nem beszélve, hogy hát ezek is zárt terek, és ott a távolságtartás az egyáltalán nem egyszerű. Én azt látom például, hogy speciál az autóiparban, ott úgy oldották meg, de nagyon sok más területen is, hogy a különböző műszakok nem is találkoznak egymással. Tehát ott azért meg lehet csinálni olyan munkarendet, vagy munkaerőbeosztást, amivel lehet tompítani a válságnak a hatásait. Hát a vendéglátóiparban sem a vendégágon, sem a kiszolgálói ágon nem egyszerű a feladat.
Milyen javaslataik vannak a kormány felé az újraindításban? Mondjuk ezen javaslatukat eljuttatták a kormánynak, illetve van-e, amit már befogadtak?
Hát szóba jött György László neve. Operatív módon ő vezet egy olyan munkacsoportot, amelyben a munkadói szervezetek jelen vannak. Ez hetente egyszer ülésezik. Persze ebben a pandémiás időszakban elég szerencsétlen módon jobbára a videókonferencia keretében. De mi oda folyamatosan szállítjuk az információkat, nem csak mi, hanem mások is. És ezek döntően vissza is köszönnek a kormányzati döntésekben. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon erőteljes a párbeszéd a kormány és a gazdaság között, és a kormányon látszik a törekvés, hogy ezeket a javaslatokat, amiket megfogalmazunk, ezeket megpróbálja ténylegesen beépíteni a működésébe.
És van olyan most még függőben lévő javaslatuk, amely fontos vagy jó lenne az újraindítást megelőzendő?
16 munkacsoportunk van, és ezekben a munkacsoportokban alapvetően működő cégek vannak. Tehát ezek nem ilyen tudományos műhelyek, hanem vállalkozások, akik elmondják, hogy nekik mi a gondjuk. Ezért érezzük egyébként leginkább, hogy az idegenforgalom, vendéglátás a legnehezebb pálya most, és van olyan mondjuk a logisztika, ahol pedig kifejezetten új lehetőségek nyíltak meg a cégek előtt. Bár ezt is egy kicsit olyan szomorúan nézem, mert az e-kereskedelemnek a döntő része az nem magyar kézben van, holott most lehetett volna ezt megragadni, mint lehetőséget arra, hogy tovább erősítsük a hazai gazdaságnak, a szereplőinek a pozícióit. Úgyhogy mi folyamatosan teszünk le javaslatokat. Tegnap előtt is, vagy tegnap is tettünk le javaslatot, és biztos vagyok benne, hogy a jövő héten is bőven lesz muníciónk.
A kamara javaslata volt az iparűzési adó csökkentése, a főváros és több önkormányzati vezető viszont azt mondja, ezen bevétel csökkenésével közszolgáltatások kerülnek veszélybe. Hogy látja, hol van az a határ, hol van az a szint, ami a vállalkozások működését még segíti, de az önkormányzatok működését nem veszélyezteti?
Hát, hogyha pontosan emlékszünk a történetre, az első reakció az volt a főpolgármester részéről, hogy a 2%-os iparűzési adót fel akarta emelni 2,5-re. Ez 25%-os adóemelést jelentett volna. És nem az volt a reakció, hogy hogyan tudom észszerűbbé tenni a működést, hanem az, hogy megemelem a bevételeimet az adóágon. Ezt sikerült kilőnünk. Aztán a következő próbálkozás az abban volt, hogy az egyéb adók esetében legyen adóemelkedés, építményadó, ingatlanadó, vendéglátással kapcsolatos adózás. Ezt is sikerült megállítani tulajdonképpen egy nap alatt. Én a miniszterelnökkel csütörtökön beszéltem, szombaton megjelent a magyar közlönyben már a tiltás annak, hogy ezeket az adókat emelni lehessen. Úgyhogy csak a harmadik lépés volt az iparűzési adónak a lefelezése, és ez csak a vállalkozások kérésére történik. Tehát ezt február 25-ig be kell jelenteniük az adóhatóságnál, nagyon egyszerű módon egyébként, de jelezniük kell, hogy akkor ők élni kívánnak ezzel az adókedvezménnyel. Hát, hogyha ezt a három tételt összerakom, akkor hát valószínűleg nem járok messze az 500 milliárdnyi összegtől, ami a gazdaságban maradt. Amit nehezen tudunk kiszámolni, az adóemelésnek a megállítása volt, mert ott nem tudom, hogy mi lett volna a dolognak a vége, ugye ezek mind helyi önkormányzati jogosítványok, és miután náluk is megvan ez a vészhelyzetben való kormányzás, ez tulajdonképpen polgármesteri döntés lett volna, és nem is kellett volna a közgyűléseket bevonni ezekbe a elhatározásokba.
Van olyan, tud olyanról, aki nem él a kedvezménnyel, de járna neki? Ugye Karácsony Gergely főpolgármester azt kérte, hogy aki teheti, nem veszélyezteti a cégét, az fizesse be.
Hát emlékeim szerint február 25-e a határidő, úgyhogy addig hányan fogják bejelenteni, hányan nem, azt nem tudom. Arra nem tudok válaszolni. Nekünk egyértelműen azok a visszajelzések, hogy a cégek élni fognak ezzel. Én nem gondolom, hogy a közszolgáltatás összeomlana, azért a városok menedzselése sokféle eszközzel történhet, vannak ingatlanaik, van különböző vagyonelemük, vehetnek föl, ugyan korlátozott módon, de vehetnek felhitelt, készpénztartaléka is van elég sok városnak. Én azt megértem, tehát azt a részét teljesen tudomásul tudom venni, hogy a legegyszerűbb reakció ilyenkor mindig az adónak az emelése. De én meg vagyok arról győződve, hogy ilyenkor lehet csökkenteni is a költségeket. De emblematikus volt, és a főváros esetében nem bírt jelentőséggel, amikor én azt mondtam, hogy magyarázza meg nekem valaki, hogy miért 4 alpolgármester kell. Talán csak azért, mert így jön ki a politikai egyensúly. És nyilván nem vagyok naív, mert vállalatvezető vagyok. Tudom azt, hogy egy alpolgármester költsége az egy ilyen nagyváros életében közömbös. Talán a statisztikai hiba határ. De akkor is van egy üzenete. Akkor is van egy üzenete. Nézd, a cégek azok nagyon gyorsan reagáltak. Tehát a legelső lépés mindenkinek a részéről az volt, hogy megpróbált racionalizálni, megpróbált olcsóbban működni, ment a piaci folyamatok után. És én biztos vagyok abban, hogy ezt egy önkormányzat is megteheti. Tehát nincs az sehol megírva, hogy egy önkormányzatnak ugyanakkor a létszámmal kell működnie. Én például nem tartanám idegennek azt a gondolatot se, hogy nézzük meg, hogy egy településen jellemzően hány önkormányzati alkalmazott van, én most a Városházára gondolok, tehát nem az óvónőkre, és akkor ezt igazítsuk országosan nagyjából egy irányba. És mondjuk azt, hogy hát ahol ugyanazt a feladatot, mert a feladatok jellemzően ugyanazok, 1000 ember látja el, még a másik településen 2000, akkor ott valami rendszerhiba van, amin érdemes azért elgondolkozni, vagy érdemes hozzányúlni. És én nagyon-nagyon sok ötlettel bírok még, persze pálya széléről be kell válni, hogy kell berúgni a gólt, az mindig könnyebb, mint ténylegesen berúgni a labdát, de én mélyen hiszek abban, hogy a magyar önkormányzati rendszerben még bőséggel van tartalék.
Vitát váltott ki a kamarai tagdíjak kapcsolatos nyilatkozata. Ha az elengedésre nem, az idei befizetési kötelezettség átütemezésére lesz majd lehetőség?
Hát itt ugye ez egy jogszabály, vagy jogszabálymódosítást kellene kérnünk, amit igazából nem szeretnénk, mert azt gondoljuk, hogy itt körülbelül még egy-két hónap és vége van ennek a válságnak. Nyilván türelemmel leszünk, de azért én tudom, hogy a legnagyobb vitát az váltotta ki, hogy én az összeget is megpróbáltam értetni mindenkivel. Hát 5000 forint egy esztendőben az azért egy fél lángosnak az ára havonta. A Balatonon meg negyed lángos. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki azt szeretné, hogy legyen egy erős gazdasági érdekképviselet, ahogy ez van az osztrákoknál, vagy a németeknél, vagy a franciáknál, vagy a olaszoknál, ott másképp nem tudják ezt megcsinálni, mint hogy van egy erős kamara. És a kamarában szakértőkre van szükség, fizetni kell. Egyébként mi is meghúztuk a nadrágfíjunkat. Egy jó néhány ponton az élet is besegített, mert például a külföldi útjaink azok lényegesen ritkábbakká váltak, miként a külföldi látogatóink száma is erőteljesen megcsapant. De én azt gondolom, hogy ha valaki felelősséggel vállalkozik, és nem csak potyautasként akar ott lenni a rendszerben, akkor azért azt érdemes végig gondolni, hogy havi 420 forint az azért egy céget nem tehet tönkre.
2020-ban egyébként hány cég tolta ki a március végi határidő utánra a fizetési kötelezettségét, élve az akkori lehetőséggel?
Ez területi kamaránként változott. Leginkább Budapesten volt csúsztatása a fizetésekben. Vidéken én sokkal fegyelmezettebbnek látom a vállalkozókat, vagy lehet, hogy ott közelebb vagyunk hozzájuk, és jobban megértenek bennünket. Ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen összességében közel 800 000 vállalkozás van, akit érint ez a fizetési kötelezettség.
És arányaiban meg tudja mondani, hogy nagyjából hányan lehettek, akik éltek ezzel? Vagy nincs ilyen átfogó számuk?
Hát Budapesten a képet az borította fel, hogy miután ott nagyon sokan nem fizettek éveken át, és elérte az 5 éves időszakot a ki nem fizetett, vagy be nem fizetett kamarai hozzájárulási díj, ezért ott túlcsúsztak volna, vagy túlcsúsztunk volna az elévülési időszakon. És az viszont már a hűtlenkezelésnek a problémáját is felvethette volna. Úgyhogy hangsúlyozom, ez városonként változik, szerintem Budapesten egynegyede lehetett a cégeknek, de vidéken van olyan megye, ahol minden egyes cég befizette.
A kamara a válság időszakában milyen plusz szolgáltatást nyújtott tagjainak? Miben tudnak segíteni a vállalkozásoknak ilyenkor?
Hát például miénk a Széchenyi kártya 50%-a. Tavaly 600 milliárd forintot helyeztünk ki a gazdaságba. 600 milliárd forintot. Ez egy bődületesen nagy összeg. A teljes növekedési hitelprogramnak ez a 40%-a, ami rajtunk keresztül ment ki, vagy a mi intézményi hálózatunkon keresztül ment ki. Én nagyon fontosnak tartom a képzést, az, hogy olyan tudása legyen a fiatalnak, amit hasznosítani tud. Körülbelül 50 000 diáknak a felügyeletét végezzük a szakképzés keretein belül a duális képzés okán, azért ez is egy jelentős létszám. Nagyon erős a közgazdasági csapatunk, és nagyon sok javaslatot teszünk ki a kormánynak, amivel élni is tudnak, és hát itt is vállalatméret válogatja. Tehát egy nagy nemzetközi cég az egészen más dologban érdekelt, mint egy kis vállalkozás. És mindegyiknek megpróbálunk a magunk módján segíteni, akár az infrastruktúra fejlesztésbe való beleszólásunkkal, akár az ipari parkok létesítésével, nagyon-nagyon sok. Tehát ahol a gazdaságnak igényei vannak, azt mi próbáljuk lekövetni és leképezni.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!